Kedves gyülekezet, a János evangéliuma 14. rész 6. versében a következőt mondja Jézus. Én vagyok az út, így kezdi, és én nagyon hálás vagyok Tamásnak. Na de milyen Tamásnak? Hát igazából a Heizernek is, meg a Bálintnak is, itt a gyülekezetből, meg még van egy pár Tamás barátom, de ha megfigyeljük, és mindjárt el fogjuk olvasni ennek az igeversnek a kontextusát, akkor ki fog derülni, hogy itt most Tamás apostolról van szó, hiszen Tamás, aki egy tanítvány volt, egy jót kérdezett. Egy jót kérdezett, és erre válaszként Jézus mondja a különösen híres szavakat, amelyek Budapest egyik legnagyobb templomán, a bazilikának a homlokzatán is megjelennek, latinul, hogy én vagyok, ego sum via veritas et vita. És Jézus ekkor mondja el a tanítványi körben, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És a kételkedő vagy a kérdező Tamás, akit sokszor leírunk, és azt mondjuk, hogy igen, a tamáskodó. Még van is egy ilyen magyar szavunk. Mennyire jó, hogy föltette, és maradandó értéket teremtett. Igazából nem is ő, pontosabban Isten az, aki őt felhasználva, és mint látjuk majd a felolvasott részünkben, a János 14-ből, még Fülöpöt is felhasználva, mert Tamás után, Fülöp is kérdez, az ilyen típusú embereket felhasználva Isten úgy, mint amikor a kovakővel tüzet csiszolunk, így használta Isten őket, Tamást is és Fülöpöt is, hogy létrejöjjön a János 14.6 és az e körüli versek gyönyörű szikrája. Most tehát testvéreim, olvassuk el együtt és fennállva Isten igéje tisztelete miatt a János evangéliuma 14. rész 1-től 15-öt. Álljunk föl, és Isten igéje fog hangozni a János evangéliuma 14. rész elejétől. Így olvassuk tehát figyelmesen, mindannyian figyelve az igére, János evangéliuma 14. rész 1-től. Ne remegjen a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna el nektek, elmegyek, hogy helyet készítsek számotokra? És ha majd elmegyek, és helyet készítek számotokra, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ahová megyek, tudjátok az utat. 5. verstől Tamás így szólt. Uram, nem tudjuk, hová mész. Hogyan tudhatnánk az utat? 6. vers. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én atyámat is, de mostantól fogva ismeritek már őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk. Jézus így felelt, annyi idő óta veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Hogyan mondhatod azért? Mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? A beszédeket, amelyeket én mondtam neked, nem magamtól mondtam, és az én atyám én bennem lakik, s úgy cselekszik az ő cselekedeteit. Higgyetek nekem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van. Ha pedig nem, akkor magukért, a cselekedetekért higgyetek bennem. Bizony, mondom nektek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is azoknál, mert én az atyához megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy megdicsőjön az atya a fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt. És az utolsó vers a 15-össel zárom. Ha szerettek engem, mondja Jézus, megtartjátok az én parancsolataimat. Eddig az Isten igéje, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kijelented magadról, hogy Te vagy az út. Köszönjük, Jézus, hogy benned élhetünk, veled járhatunk. Azért imádkozom, hogy ebben a teremben mindenki vagy rálépjen először, akár ma, most erre az útra, akár erősítsd meg őt és engem, hogy az úton járhassunk napról napra veled. Kérlek, a Szent Lelket töltsön be, és csak azt mondjam el, amit Te szeretnél itt most. Amen. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A felolvasott igerész János evangélium a 14.1-től 15-ig nagyon gazdag, és ha már csak az utolsó verset megnézzük, ami arról szól, hogy ha megtartjuk parancsolatait, akkor szeretjük őt, már ez is megérne egy misét. És nagyon fontos azt megfigyelni, hogy is olvastuk, nézzük meg együtt. Arról olvastunk, hogy ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Tehát pont fordítva, mint ahogy az előbb mondtam. Jézus azt mondja, ha szerettek, megtartjátok a parancsolataimat. Nagyon sokszor pedig mi fordítva próbáljuk. Ugye? Meg ilyen közgondolkodás van sokszor a keresztény kultúrában, vagy a vallásos kultúrában. Ha megtartom a parancsolatait, na akkor szeretem. Gondolhatjuk ezt magunkban is, és másoktól is ezt kapjuk sokszor. Na, nézd meg az életed, ha úgy élsz, akkor vagy igazán keresztény. És igazából, hadd mondjam, hogy ez elválaszthatatlanul együtt jár, nincs ezzel probléma, hiszen, ha megnézzük az 1 Timóteus 1.5-öt, tehát 1 Timóteus 1.5, akkor ott is azt olvassuk, hogy a parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből származó szeretet. Tehát abban a kettőben nincs ellentmondás, hogy szeretjük az Urat, és ezért megtartjuk a parancsolatait, vagy hogy a parancs megtartás célja a szeretet. No, de ahogy említettem, ez egy másik prédikáció lenne. Most, ma az út lelki tartalmáról van szó. És amikor azt mondom, hogy út, meg ezt a szót használom majd ma, akkor ki a saját életét helyettesítse be. Az út az nagyon tág fogalom, lehet egy hétvégi kirándulás, vagy egy családdal töltött nyaralás, vagy mondjuk nekem ez az egy hónapos augusztusi zarándokutam, de lehet egy út, egy kapcsolat, ami pár évig tart mondjuk az egyetemen, vagy a középiskolában. Lehet egy életre szóló kapcsolat is a hitveseddel, gyermekeiddel. Nagyon sokféle úton lehetünk, és az út az életünket jelzi. Amikor ma közösen gondolkodunk az útról, akkor a mögöttem levő képeken képzeljétek el magatokat, hogy ti vagytok ott. Te és én vagyok ez a kis peregrino, ez spanyolul annyit tesz, hogy zarándok, aki járja az életének az útját, és próbál figyelni a nyílra, ami mutatja a helyes irányt. Még ami látszik ezen a képen, az egy illusztrációja a kagylónak, ez a koncsa, amit a nyakamban is hordok. Erről még fogok szólni később. Tehát most az út lelki tartalmáról hallgatjuk meg ezt a mai tanítást és a prédikációt, és nagyon fontos, hogy Jézus maga az út, ezt mondja az igében, tehát rajta járunk, ez is igaz, és emellett az is igaz, hogy vele járunk. Hogy ez a kettő hogy teljesül, meg még az is, hogy benne élünk, majd használom a szőlőtől szőlővessző példáját, hogy ezek mind hogy teljesülnek egyszerre, azt ne akarjuk megérteni, hanem bízzunk az Istenben, és higgyük el. És ez a csodálatos az egészben. Kik voltak Jézussal? Kik voltak az ő utitársai? Két név már elhangzott, Tamás és Fülöp, de felolvasom most nektek, hogy kik voltak ezek a tanítványok, és köztük van Tamás is. És vajon ott vagy-e te? Vagy ott vagyok-e én? A Márk 3:13-tól 19-ig így olvassuk. Ez a rész a tanítványok, a 12 elhívásáról szól. Tehát ez Márk evangéliuma 3. fejezet 13. versektől lett megörökítve. Így szól az ige. Azután felment a hegyre, tudnélik Jézus, és magához szólította, akiket kiszemelt, és azok oda mentek hozzá. Kiválasztott közülük 12-t, hogy vele legyenek, és kiküldje őket prédikálni. Ez nagyon fontos, ez a dinamika az úton. Ahogy járjuk az utat, vele vagyunk olykor, és aztán kiküld minket, kimegyünk, aztán újra vele vagyunk, és aztán újra kilépünk. És valójában ő végig ott van velünk, az ő szent lelke által, aki betölt minket, de nagyon fontos ezt a dinamikát, ezt a hullámzást, ezt a ritmust látni. Fogok majd szólni az útnak az általános ritmusáról. Úgy folytatódik, hogy Jézus kiküldte őket prédikálni, hogy hatalmuk legyen betegek meggyógyítása és az ördögök kiűzése témájában. Így tette apostollá a 12-t. Simont, akinek a Péter nevet adta, és Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, és a Boanerges nevet adta neki, amely azt jelenti mennydörgés fiai, Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, az Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust. Ő egy vakbuzgó politikus volt, és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt. Sokféle ember jár az úton a Mesterrel, vajon ott vagy-e te, vajon ott vagyok-e én? Tehát az út lelki tartalma, és Jézus egyik leghíresebb, legismertebb szavai a János 14:6-ból, én vagyok az út. Jézus Krisztus arról is beszél, hogy váljon mindennél fontosabbá számunkra, rálépni az útra, bemenve az ajtón. Ez nagyon fontos. Fiatalok és idősek, bárki, aki ez előtt áll, szoktuk ezt megtérésnek, döntésnek nevezni. Isten az, aki megérintheti a te szívedet. Isten az, aki elindíthat benned egy csírát. Mert azt mondja a Biblia, a hit, az az Istennek az ajándéka. A mennyei szívműtétet az csak a mennyei orvos tudja megtenni. De ehhez kell a te szíved, ami lehet, hogy kő, de elérkezhet egy pillanat az életedbe, amikor azt veszed észre, hogy mint hogyha megpuhult volna, mint hogyha hús szívet kaptál volna. És akkor észreveszed, hogy vágysz Istenre. És észreveszed azt, hogy keresed őt. Én tinédzser koromban, 14 éves koromig nagyon elzárkóztam a közösségtől. Vittek a szüleim, de valami átfordult bennem első gimis koromba. És akkor vágytam már arra, hogy elkezdjek ifibe járni, és nem tudom megmagyarázni, és nem azért csupán, mert ott jófej emberek voltak, vagy jó volt a zene, vagy fiatalos volt a hangulat. Egyszerűen elkezdtem vágyni Istenre, és tudom azt, hogy ő kezdte el ezt bennem munkálni. Pár hete Tócsanyi barátomat hallgattam Szegeden, a debreceni Új Remény gyülekezet pásztora, és nem biztos, hogy Új Reménynek hívják, lehet, hogy a szegedivel keverem. Az a lényeg, hogy Sanyi azt mondta, hogy amikor vasárnap reggel fölkelek és megyek a gyülekezetbe, akkor nem kell egyenként fölhívnom a testvéreket, vagy SMS-t küldenem, hogy gyertek el, mert gyüli lesz 10-kor, aki Istenhez tartozik, az ott akar lenni. Van benne vágy, hallja az ő hangját. És ez nem törvényeskedés, nem azt jelenti, hogy minden héten 10-kor itt kell legyél, mert hogy akkor vagy jó keresztény, meg hogy én is. Olykor nem tudunk itt lenni. Utazunk, családi program van, munkahely van, egyéb dolog. De olyan jó azt tudni, hogy ez a kis mag, ami elvettetik, ami elindul, nagyon sokatok, sokunk életében sokszoros termést növel, és ez hosszú távú. És ez az a kis mag, ami a kezdet, és amit az út hasonlatnál az ajtóval tudom illusztrálni. Azt mondja János 10:9, Jézus Krisztus így szól, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik. Tehát, amikor képekbe gondolkodunk, akkor Jézus Krisztus maga az út. Ez számunkra embereknek egy félegyenest jelent. Mert van egy kezdet, van egy ajtó, amikor belépünk, és utána egy örökké tartó kapcsolat. Mert beszél arról a Biblia, hogy a halálunkkal nem ér véget az Istennel való kapcsolatunk, hanem vele lehetünk az ő országában. Tehát az ajtón lépünk be, és az úton haladunk. A keskeny út fogalma, az pedig végig kíséri Isten gyermekeinek az életét. Ő az, aki vonz, ő az, aki hív minket, és ő az, aki képes megtartani mindvégig. Ő az, aki vezet minket egész életünkön át, önmagáért. Nagyon érdekes, megfigyeltétek, testvérem, a 23. Zsoltár. Ha elolvassuk, azt mondja, hogy az egész életemben az Úr házában lakom, és azt mondja, hogy önmagáért. Ezt mondja az Isten. Ki is keresem, hogy pontosan idézzem. Tehát a 23. Zsoltár, ami nagyon tetszik nekem, itt a vége. A vége úgy szól, hogy bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig, ez a 6. vers. De a 3. az nagyon tetszik. Lelkemet megvidámítja, az igaz ösvényen vezet engem az ő nevéért. És ez a mi szerencsénk, vagy ez a kegyelem, inkább ez egy helyesebb szó, hogy Isten az ő saját dicsőségére nézve hív el sokakat, és vezeti a keskeny úton, és biztosítja arról, hogy beérhessenek az ő országába. Nos, tehát keskeny út, ajtó. Hálás vagyok most, ahogy itt állhatok előttetek, és 3 hete érkeztem vissza egy hosszabb útról, egy hónapos útról, hogy számomra megadott egy ilyen különleges út idén, nyáron, augusztusban. És ahogy jártam az utat külföldön, az élményeimet és a gondolataimat folyamatosan leírtam a zarándok hónap során. És az motivált, és az motivál most is, amikor ezt így megosztom egy részét, hogy áldás lehessen neked, és magamnak is, ahogy újra átélem ma reggel is. Minden esetre ez most nem egy nyári élménybe számoló, ezért nem is hoztam képeket, ez az egyetlen egy, hanem sokkal inkább Isten igéje alapján egy prédikáció az útról, illusztrálva néhány személyes tapasztalattal és tárgyal, amit itt láthattok előttem, és a végén majd bárki megnézheti a zarándok útlevelem, vagy a latin nyelven kiállított névre szóló bizonyítványt, vagy éppen szalmakalapom, akit az érdekel. Ami nagyon sokat segített egyébként az úton, megóvott sok mindentől. Amit hoztam, az tehát néhány alapelv, és néhány történet is lesz, de nem hoztam sem képeket, sem pedig túl sok személyes élmény, mert nem akarom azt, hogy elvonják a figyelmünket ezek az igéről. És a tárgyakat nem is adom most körbe, hogy tudjunk figyelni az igére, hanem a végén, akit érdekel, nyugodtan megnézheti. Most nézzünk meg néhány jellemzőt az útról. Mondhatnám úgy is, hogy alapelvet. Először is az út az hullámzó, mert így természetes. Egy tükör sima medence, egy feszített víztükrű medence egy budai luxusvillában, az szép, de nem természetes. Ami természetes az, ha lemész a Balatonra, vagy lemész az Adriára, és ott hullámzik a tenger vagy a tó. Az élet tehát hullámzó, és olykor fent, máskor lent. És ilyen az út is. Fizikálisan is abban volt részem, hogy a tengerhez olykor közelebb haladtam, máskor meg eltávolodtam. És horizontális és vertikális mozgás is volt. Volt, hogy hegyre föl, volt, hogy völgybe le vezetett az út. Városon, falun, erdőn, mezőn, dombon, tengerparton keresztül. Az útnak az a ritmusa, hogy menni is kell, és pihenni is kell. Ez nagyon fontos. Haladni is kell, és megállni is nagyon fontos. Aki olvassa a mai igét, a ma reggeliben, a szeptember 25-ösben nagyon tetszett nekem az ide vonatkozó, mai napra vonatkozó igénk és a hozzáfűzött magyarázat. Így szól a Zsoltárok 46.11. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Azt írja a szerző, hogy általában akkor kezdünk kreatívan gondolkodni, ha valamilyen krízisben vagyunk. Gondolja Vöröstengeren való átkelésre. Jerikó ostromára, vagy Góliátra. Izrael leglátványosabb győzelmei akkor történtek, amikor látszólag lehetetlen helyzetben voltak. Ezért mondja Isten, nyugodjatok meg, és tudjátok meg, hogy Isten vagyok. És arra bátorít minket a mai szerző, hogy teremtőd neked is teremtő ötleteket szeretne adni, ha kész vagy csendben jelen lenni az ő jelenlétében, és hajlandó vagy figyelni rá. De ez azt jelenti, hogy felfüggeszted zsúfolt napirendedet olykor, elvonulsz valahová, ahol egyedül lehetsz Istennel, és türelmesen vársz arra, hogy szóljon hozzád. Ez pedig nem könnyű manapság a figyelemzavarok korában. Elmédnek tiszta lapként kell nyitva állnia, és engedned kell, hogy Isten írjon rá. Vagy azt is mondhatnám, hogy picit kitakarítom az elektronikus eszközömet, vagy két hete említettem nektek a Csíki kertben, és letöltöm az Isten életemre szóló alkalmazásait. Vagy picit megtisztítom a Google naptáramat, és megengedem, hogy Isten az ő naptárjával szinkronizálja össze az én napirendi pontjaimat és hétköznapjaimat. Egy másik jellemző a hullámzás mellett az, hogy az úton lesznek utitársaid. Hosszabb vagy rövidebb ideig. Van, hogy te segítesz másokon, és az is előfordul, hogy mások segítenek neked. Tudjátok, a déli emberek, azok különösen összetartóak itt a mediterrán térségben. Ezt korábban például Mexikóban is tapasztaltam, de most a mediterrán vidéken olaszok, franciák, spanyolok együtt mennek, ha tehetik. Emlékszem 3 olasz srácra, és az úton ismerték meg egymást, majd elválaszthatatlan társak lettek. Egy kép él bennem, hogy a botnak az egyik végét az egyik, a másikat a másik fiú tartja, a harmadik pedig előttük megy, és a kettő között, tehát a boton, a rossz lábú fiúnak a táskája van. És így megosztva a terheket haladtak az úton. Istennek terve az úton, ami az életet jelenti, hogy a rövidtávú és alkalmi segítőtársak mellett hiszem azt, hogy életre szóló segítőtársat is adjon. És azt mondja a Biblia, egy kicsit a házasság témában, hogy lesznek ketten egy testé. Ketten lesznek egy egész ember, az ember. És most Tahiból jöttem vissza tegnap, és egy pár testvérünk most is ott van, férfi testvérünk, mert egy férfi konferencia zajlik ott, és különleges esténk volt péntek este, mert ott ült, képzeljétek el, 100 darab férfi körülbelül, és ugye mindenki szürke, fekete, kék, ilyesmi sötétebb ruházatban, és amikor bementem, amúgy számítottam egy nőre, mert tudtam azt, hogy Révész Szilvia lesz az esti előadó, és akkor ebben a szürkeségben ott ült elő a Szilvia, egy gyönyörű piros ruhában, És ő tartotta az előadást, ami arról szólt, hogy férfiak női szemmel. Nagyon jó volt, nagyon mély volt, humoros is volt, azzal kezdte a Szilvia, hogy hát ilyet ritkán él át, és most örül, mert nem volt sor a női WC-ben. Mert általában így szokott lenni, hogy amikor elmegy egy konferenciára, főleg a női konferencia, akkor ez egy komoly hadművelet a Szebbik Nem képviselőinek, hogy megérkezve meg kell találni a toalettet, és aztán a helyünket. De nagyon mély dolgokról is beszélt, és arról beszélt, hogy így az utitárs kérdésben maradva, nem elkanyarodva a témától, hanem most arról beszélünk, hogy az úton vannak utitársaid, és a leghosszabb, a legmélyebb, az pedig itt a földön, amit Isten tervezett, az a házastársad. A nőben is, mondta Szilvia, vannak olyan tulajdonságok Istenből, ami csak a nőben van, és vannak a férfiban is olyan tulajdonságok Istenből, ami csak benne van, és ketten együtt egy teljesebb módon tudják tükrözni az alkotójukat, ketten együtt teljesebb módon dicsőítik a teremtőjüket. Nagyon tetszett, és ezzel át is ugrok erről a témáról, mert nem ez a mai fő téma, de még annyit mondott, hogy a nő az a férfi hőssé tevője. Az ige is beszél arról, hogy mint a vőlegény, vagy mint a férj, aki kijön az ő hitvesének az ágyas házából, repül az ő örömében, mint egy hős, olyan, mint egy hős. Tehát a nő a férfi hőssé tevője jó esetben, és Istennek ez a terve, és ugyanígy a férfi a nő széppé tevője. Ezt mondja Szilvia, és ez külső és belső szépséget is jelent. Tehát vissza a témához, hogy az úton lesznek utitársaid, ez egy nagy áldása az útnak. Egy következő jellemző az útról, tehát így az életről, lesznek kihívások is. Eltévedhetsz. Érezheted magad magányosan, vagy kedvetlenül. Lehetsz motiválatlan. Amiket most elmondok, ezeket a szavakat, én elég mélyen átéltem ez ott a 4 hét alatt mindegyiket. Lesznek próbák és kísértések az úton, melyeket okozhat saját bűnös természetünk, óemberünk, így nevezi a Biblia, de okozhatják más utitársak személye, vagy az úton levő lehetőségek, tárgyak, helyek, melyek elvonnák a figyelmet magától az úttól. Fontos, hogy Pál apostolnak a személyes hitvallását, vagy arszpoetikáját magunkévá tegyük. Azt mondja a Filippi 3.14-ben, egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, és ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenesen a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nagyon fontos volt nekem is napról napra tudatosítanom, nem letérni az útról se jobbra, se balra. Egy másik jellemző az úton, az életben, elfáradsz majd. Igen. Elfáradok és elfáradsz. Fontos megpihenni pont ezért. Én azt alakítottam ki, hogy az első pár nap lelkesedése után, amikor talán egy 6-8 órás kirándulás alatt csak egyszer álltam meg, megtölteni a kulacson, vagy enni valamit, rájöttem, hogy fontos 1-2 óránként megállni és megpihenni. És egy másik, hogy rendszeresen napi 6-8 óránál többet nem tudsz hosszú távon megtenni. Ezeket a kis mértékegységeket, hogy 1-2 óránként megállni, vagy napi 6-8 óránál többet nem tudsz megtenni, most vásd át a fejedben a te életrutinodra. És lehet, hogy át kell konvertálnod, hogy Isten mit akar ezzel üzenni, hogy lehet, hogy azt mondod magadba, hogy nem akarok az otthonomnál 10-12 óránál többet az otthontól távol eltölteni, mert a családomnak szüksége van rám. Vagy nagyon sokféle módon, ezt te tudod, hogy hogyan tudod ezeket az alapelveket alkalmazni. Vagy az is lehet, hogy olykor meg kell pihenned. Az is lehet, hogy hónaponta egy hétvégét jó lenne mondjuk a családdal tölteni, vagy a feleségeddel, vagy egyedül, elvonulva az Istennel. Ezt te tudod, hogy milyen ritmusod van, és mire van szükséged ahhoz, hogy felidülj, hogy megpihenj. Bármennyire azt gondoltam a kezdeti 3-5 napban, körülbelül ott lendül át az ember, hogy vagyis pont esik bele a gödörbe, aztán a tizediknél lendül át a holdponton, ezt figyeltem meg. Bármennyire azt gondoltam naív módon tehát, hogy hú, menni fog a nagy lelkesedésben, mégsem, meg kell tanulni az útnak a ritmusát, az életnek a ritmusát, és olykor ki kell várni, és türelmesen, nyugodtan kell haladni. Érdekes, hogy miután megpihensz az életben, ugye mondják, hogy nehéz sokszor fölvenni a fonalat. És így van ez lelkileg és fizikailag is, hogy amikor újraindulsz, akkor pár percig nehezebb, mint előtte. Éreztél már ilyet? Akár a munkahelyeden, akár egy kapcsolatban, mondjuk akár egy bocsánatkérés után, mert az is egy újraindulás, lehet, hogy az elején nehéz. És csak úgy néztek egymásra, és nincs nagyon közös téma. Pár percig nehezebb, mint előtte. Fizikálisan én azt éltem át egy pihenő után, hogy pihentem, azt hittem, hogy könnyebb lesz, újraindultam, és érdekes mód az izmok fájnak, az ízületek újra a bejáratódást keresik, de utána eltelik 5-10 perc, és átlendülsz a holdponton, és csak mész, szárnyalsz, és ez óriási. És tudd azt hittel, hogy amikor meg fogsz állni, megpihenni, vagy lesz egy szünet, akkor számíts rá, hogy utána lehet, hogy nehezebb lesz újraindulni, fizikálisan és lelkileg is. Ezért mondják azt, hogy például a maratonfutóknál, hogy ne állj meg, bármennyire fáj, vagy én mondjuk csak fél maratonig jutottam, annyit futottam egy pár éve, de amikor edzettem rá a Margit-szigeten, olyan jó lett volna megállni egy ivókút mellett, amikor elmentem a kanyarban, és tudtam azt, hogy rövid távú megelégedést ez hozhat, de hosszú távon nem válik a javamra. Menni kell, de olykor fontos meg is állni. Tehát elfáradsz majd. De utána higgy abban, hogy átlendülsz a holdponton, és csak mész. Kell egy napi rutin, és kell egy tápanyagbevitel is, amiről gondoskodsz az úton. Ilyen volt nekem például a magnézium tabletta reggel, és este a C-vitamin, és vittem ilyen ízületvédő tablettát is az útra. Sok gyümölcs és zöldség is kell mellé. Ehhez hasonlóan kell nekünk az ige, kell nekünk a napi csendesség és a szüntelen ima élet lelkileg. A férfi konfin este beszélgettem a Szilviának a férjével is, Lajossal, ők 4 éve csinálták meg együtt párként ezt az utat. És valahogy, hogyhogy nem, de azt veszem észre, hogy egy társaságban megtalálod a hasonló érdeklődési embereket. A 100 fős csapatban hamarosan oda keveredett Révész Jonatán is, a gyöngyösi pásztor, aki meg májusban csinálta meg ezt az 1 hónapos kaminót, és így 3-an beszélgettünk. És ők, akik nálam sokkal érettebb és tapasztalt vezetők, elmondtak egy pár dolgot, aminek nagyon hálás voltam, mert tudtam azt, hogy ezeket meg kell most osszam veletek is. És például ilyenek voltak. Azt mondja Lajos, hogy az álbergek, amik a zarándok szállások, azok hasonlítanak a gyülekezetre, mert befogadnak mindenféle embert. A gyülekezet az nem egy 5 csillagos luxushotel, ahova kiválasztott emberek jöhetnek csak. A gyülekezet az korra, nemre, anyagi helyzetre, mindenféle ilyen dologra, politikai nézetre tekintet nélkül várja a megtérőket, és várja az érdeklődőket. Aztán azt is mondta Jonatán, hogy a gyülekezeti család, amiben te és én felnövünk és szocializálódunk, kiki az élete egy-egy szakaszán, az a jobb, ha minél korábban, és ezért vagyunk nagyon hálásak a gyerekekért. Az a jó, ha te gyerek vagy ifjú korod óta itt vagy, valamilyen gyülekezeti közegben, és én nagyon hálás vagyok ezért, hogy Isten megadta. De hogyha felnőtt korban térsz meg, és csatlakozol egy gyülekezethez, Krisztus testéhez, az is nagyon jó. És hálások lehetünk az Úrnak. De azt mondja Jonatán, hogy a gyülekezet, amiben szocializálódsz, a szociális érzékenységedet nagyon magas fokra viszi föl, és ő is például egész máshogy tudott bánni ott a zarándok társaival, Volt egy srác, amikor átkeltek az Alpoknál, ez az első pár nap, amikor a Camino Francésen Roncesvalles környékére vezet az út, francia határt elhagyva átér az ember spanyolba, és akkor javítok, nem az Alpok, a Pireneusokon kell átkelni. És akkor volt ott egy srác, aki ott volt hagyva, már este 6 óra körül volt, és így mentek el mellette, mint a Jézusi példázatban, ugye elment a összevert ember mellett a pap, meg elment a lévita, és akkor jött a samaritánus, és felemelte, továbbvitte, és Jonatán is érezte azt, hogy nem hagyhatja itt, már sötétedik lassan, 6 óra körül van, elfogyott a kajája az embernek, mi lesz, hogyha így itt marad? És azt mondja, hogy ez az egész lelki tartás, amit ő kapott, meg az, hogy annyi ember szeretettel vette körül az élete során, és belé fektetett. Nem tudott másra gondolni, mint arra, hogy meg kell állni, és segíteni kell a fiúnak eljutni a következő fogadóig, és útközben megvendégelte a saját csokjából és üdítőjéből. Aztán egy másik dolog, a gyülekezethez kapcsolódó. Jonatán arról is beszélt, hogy kapott 30 darab borítékot a gyülekezetétől minden napra egy-egy igevers és bátorítás, amikor kiment. És nagyon rezonált erre a szívem, mert amikor kimentem, én is kaptam a kedvesemtől, Veronikától 30 darab borítékot igeversekkel és kis üzenetekkel, és ez olyan volt, hogy mint hogy engem végig kísért volna napról napra. És Jonatánnak is olyan volt ez, hogy a gyülekezete ez végig kísérte őt, és ott állt mellette napról napra. Aztán azt mondta a Lajos is, hogy leküzdhetőek a távok. Tehát megijedünk, amikor meglátjuk a következő napra, vagy a következő életszakaszodra, mondjuk képzeld el, mi áll előtted. Az előttem levő távtól megijedek először, de amint elkezdem és járok az úton, akkor rájövök, hogy leküzdhető. És akkor mellette a Szilvia felesége nagyon keserget, hogy mennyi van még, nézek előre, és nem látom a végét. És akkor azt mondta Lajos, hogy álljunk meg egy picit, forduljunk meg, és nézzünk hátra, és nézzük meg, hogy jó, előre nagyon sok, de mennyi van már mögöttünk. Lehet, hogy jártál már így, hogy nagyon sok előre, de akkor olykor érdemes visszafordulni, érdemes ilyen kis ünnepeket beépíteni az életbe, hogy lehet, hogy még nagyon kicsit sikerült haladnom, de akkor ott megállok, mint egy mérföldkő, visszafordulok, és megünneplem. Hidd el, hogyha ezt megteszed a családoddal, a feleségeddel, a gyermekeiddel, bármilyen apró sikernél, mert velem is voltak, akik ezt megtették, nagyon jól esik. És további motivációt fog érezni az az ember, hogy tovább haladjon az úton. Nézz vissza, ha sok van előre, és bátorodj föl. Mögöttem látjátok a nyilat, ez a La Flecha, spanyolul, ez mutatja az irányt. És Jonatán azt mondja, hogy ha eltévedsz, tehát mész előre, és amikor már eltelik 5-10 perc, és nincs semmi jelzés, akkor mit tudsz tenni? Vissza kell menni addig a pontig, amíg még volt jelzés. És azt mondja nekem Jonatán péntek este, hogy figyelj, a nyíl az olyan volt nekem, mint az Isten igéje. Egy iránytű, amely mutatja az irányt, és tudod, hogy merre kell menj. És lehet, hogy sokszor 5 méterenként szükséged van a nyílra, meg a megerősítésre, de nem baj, akkor keresem az Istent ilyen gyakran. És ha meg eltévedek, mert eltévedünk, én is eltévedtem többször. Zsákutcába is futottam bele, meg belefutottam ilyen dzsindzsás dzsungelbe, és akkor még meg is sértettem magam, volt egy ilyen élményem, hát idézőjelben élményem, letértem az útról, és egyből belementem egy ilyen szúros bozótosba, és így végig húztam a kezem, és felsértettem, és amikor így ránéztem így a piros vércsöppekre, akkor Isten mondja, hogy kellett ez neked, most miért? És akkor visszamentem az útra, megtaláltam a nyilat, ami jelzi az irányt, és haladtam azon az úton. Hogyha úgy érzed, hogy elvesztél, akkor a következő a teendő, visszamenni addig, amíg tudod azt. És más emberek is, más keresztény testvéreid is azt mondják, hogy igen, itt még helyes volt az életed, meg az Isten igéje fényében is helyes az, ahogy akkor éltél, Mert ha most nem helyes, akkor ezt tudnod kell, és nekem is tudnom kell, hogy ha bűnben élek, az nem kedves az Istennek. Azt nem fogja igazolni sem az Isten, és ne várd azt, hogy bármilyen más keresztény testvéred neked igazolni fogja. Mert tudom azt, hogy keresünk ilyet, keresünk ilyen igazolásokat. Van, aki gyülekezetről gyülekezetre jár, és hogyha az egyik lelkész nem igazolja őt a bűnében, akkor azt mondja, nem baj, én átmegyek egy másik gyülibe, és akkor majd az ottani lelkész, egy addig keresek lelkészt, amíg elfogad és igazol minket. És nagyon fontos elfogadni a bűnös embert. Isten valahogy egy olyan dilemmába, vagy művészi módon teszi ezt, hogy miközben elfogad, már arra indít, hogy változz. És ha nem ezt tenné velem, meg veled, akkor olyan könnyen, mi olyan könnyen ott maradnánk abban az állapotban. Tehát a nyíl, visszamenni és haladni az úton. Talán ennyit a Lajossal és a Jonával folytatott beszélgetésemről. Nagyon sokat tanultam tőlük, és örülök, hogy ezeket megoszthattam. És még egy dolog, hogy az út az nagy tanítómester. Így egy pár jellemző után most rátérünk erre, és nem is csoda, hogy az út nagy tanítómester, hiszen hogyha az út szóba behelyettesítem Jézust, ő azt mondja, én vagyok az út, nem csoda, hogy Jézus is nagy tanítómester. Illetve nem az is szó a jó, Jézus a nagy tanítómester. Mit tanít az út? Egy pár dolog, ami nekem fontossá vált és átéltem. Nem lehet megenni egyben, mint egy elefántot. Lépésről lépésre, kis kanállal, hosszú dolog. Mindenki általában nagy vehemenciával kezd. Most megváltom a világot. És aztán, hogyha jobb felszerelése van, jobb cipője, értsd az életedre is, hogyha jobb körülményeid vannak, akkor talán hosszabb ideig, mondjuk 4-5 napig, ha kevésbé jó felszerelése van egy zarándoknak, már 2-3 nap után kijönnek a problémák, de el fognak jönni a sietség kezdeti tünetei. Mik ezek? Izomláz, vízhólyagok, talán ez a kettő a legáltalánosabb, és apróságnak tűnhet, de képzeld csak el, egy pár milliméteres kis kavics a cipődben belül mennyire tud zavarni. Ha kívül van és rálépsz, meg se kottyan, mint ha észre se vennéd. Mint egy jó jeepben, amikor átmész egy fekvőrendőrön. Na, ahhoz képest, hogy egy trabanttal átmész egy fekvőrendőrön, egész más élményt okoz. És olyan ez, mint Jézus Krisztus, amikor beszél a szálka és a gerenda példázatáról. És rögtön ez beugrott nálam, ez a kép, amikor így jártam, hogy mentem egy köves útszakaszon, valahogy bekerült a túracipőmbe egy kis kavics, és rögtön elkezdett zavarni. Pedig az egész lényemhez képest ez egy minimális kis porszám. És ezt teszi a bűn, hogy elkezd zavarni, és megállásra kényszerít, letérít az útról. De ez jó, meg kell állni, és ki kell venni. Ha úgy haladok tovább, akkor tönkreteszi az életem, akkor felsérti a lábamat. Jézus arról beszél, hogy miközben mások életében észreveszünk szálkákat, és hogyha testvéri lelkület és szeretetteljes intés van bennünk, az nagyon jó, de ha nem vesszük közben észre, és én se venném észre a saját szemembe a gerendát, az nagy baj. És testvérek, szóljatok, hogyha valamiben van véleményetek, akár az életemre nézve, akár azokkal a tanításokkal vagy szolgálatokkal kapcsolatban, amik elhangoznak itt a gyülekezetben, és egy zárójeles mondat, én most lelkész gyakornok vagyok. Ez azt jelenti, hogy gyakorlom ezt az egész műfajt. És sokat segít, amikor mondotok dolgokat, akár 2 hete, amikor a Csíki kertben is beszélgethettem testvérekkel, rendkívül sokat jelentett. Zárójelbe zárva. És tegyük ezt egymással is szeretettel, mert a Biblia beszél erről. Az igazi szeretet, az abban benne van az őszinte intés. Aztán hozzátartozik az úthoz a megfelelő mennyiségű tápanyag, ahogy már utaltam erre. Az én esetemben például megfelelő mennyiségű gyógyszer, főleg ezt az úton tanultam meg útközben, hogy van ilyen antibiotikum krém lábra, vagy van ilyen, hogy vízhólyag tapasz. És gondoltam, hogy ilyenek nekem úgyse kellenek, be se szereztem, nem is vittem magammal, ott kellett utána járnom. Az úthoz hozzátartozik a megfelelő mennyiségű alvás és étkezés is. És az életünkhöz hozzátartozik a megfelelő mennyiségű pihenés és megfelelő mennyiségű, minőségű táplálkozás is. Ez is nagyon fontos. És az út, úton járva ezt üzeni nekünk az út. Lesz, hogy az ember egy kicsit lehiggad, lelassít. És ez úgy az ez körülbelül az út 5. és 10. napja között bekövetkezik egy átlagos zarándoknál. És nagyon érdekes, mert hogyha azt veszem, hogy mondjuk 30 napos a zarándok út, és mondjuk azt veszem, hogy ezt behelyettesítem az életre nézve, mondjuk 70 vagy 80 év, milyen érdekes, nem, hogy körülbelül az egyharmadánál, és mondjuk egy fiatalnál is, hogy olyan 20 és 30 éves kora között egy picit a pörgésből lelassít. És lehet, hogy sokan vagyunk így, vagy sokan lesztek, vagy voltatok így, hogy minthogyha ez az életkor az, amikor az ember egy kicsit lelassít, és átgondolja, hogy mit is tettem meg eddig, és ez hova fog vezetni, és lehet, hogy kell az újra tervezés, vagy lehet, hogy Isten megerősít, hogy jó az irány, és folytasd. Amikor tehát lelassítasz és megállsz, akkor elkezdesz regenerálódni, új erőre kapsz. És amikor pénteken a Lajossal meg a Jonával egymásra néztünk, így ilyen kulcsszavakból értettük egymást. Tudjuk, hogy ez mit jelent, mert amikor megállsz, akkor elkezd a szervezeted megpihenni, és elkezd gyógyulni. És persze ne örülj, mert amikor újraindulsz, akkor lehet, hogy felszakadnak a korábbi sebek. Ilyen az út, ilyen az élet, és folyamatos használat miatt nehézkessé válik a gyógyulás. Nagyon érdekes, hogyha valaki szülő, akkor a gyermekei folyamatosan igénybe veszik, használják. És ugyanígy nagyon sok ilyen élethelyzet van, amikor mondhatod azt, hogy de nincs időm megállni, vagy regenerálódni. És az út egyik dilemmája a sok közül, hogyha megyek, akkor nem pihenek. De ha pihenek, akkor meg nem haladok. Tehát hosszú távon gondolkodva érdemes megfontolni, hogy a kevesebb az olykor több. Persze mondhatjuk, vannak felelősségeim, amikben nem léphetek ki. Ilyen például az előbbi szülői szerep. És ez így van jól, ez egy életprogram, de az útnak a lüktetése és ciklikussága, vagy a ritmusa, az kell, hogy hozzon pihenőidőket. És kell, hogy azt mondjam mondjuk, hogy annak érdekében, hogy még 2 hétig tudjam folytatni, lehet, hogy most egy napot még azzal töltök, hogy pihenek, vagy lemegyek a partra, és a sós vízbe megfürdök, és gyógyulok közben. Én a Nortén mentem, az az északi út, ott kevesebben mennek, de meggyőződésem, hogy szebb és érdekesebb, és ott rengeteg tengerpart volt, és nem bántam meg a választást. Kell tehát a pihenés, és kell tehát a munka. Időszakok és évszakok váltják egymást. Erről is beszéltem 2 hete Csíki kertben, és egyébként tegnap volt 3 hete, hogy hazaérkezhettem az útról, és Veronikával ma reggel beszélgetve azt mondta, amint jöttünk ide, hogy olyan, mintha el sem mentél volna. És ennek úgy örülök, mert közben nehéz volt. Van olyan, amikor az életed útján kicsit eltávolodsz. Tudom azt, hogy itt a Gyülibe is vannak olyan családfők vagy családapák, akik olykor céges vagy missziós szervezeti utak folytán hetekre el kell, hogy hagyják egy időre a családjaikat. Mert ez az út, ez az útnak egy időszaka, ez az útnak egy akkori ritmusa. De nem baj, mert visszajönnek. És nem baj, mert a távol töltött időt lesz olyan időszak, amikor mennyiségileg is, minőségileg is sokszorosan vissza tudják majd adni a családjaiknak. Tehát örültem ennek, és tudjátok, az út az torzít is, ha visszanézek, mert megszépülnek a dolgok olykor. Nehéz az úton sokszor haladni, de milyen az ember? Kicsit ilyen, az emlékek azok ugye megszépülnek, vagy éppen kiesnek. És talán jól van ez így. Isten így engedte meg, hogy meg legyen alkotva az ember, hogy nem emlékszünk feltétlen mindenre, és mondja azt az Isten igéje, hogy tovább kell lépni olykor. Vagy ahogy a Nick Vujicic koncerten a Pintér Béla testvérünk játszotta a dalt, homokba kell írni. Olykor el kell temetni, el kell engedni a dolgokat, és nem állandóan hátra nézegetni az úton, hogy Lót felesége is tette, és rosszul járt belőle, mert előre kell mennünk, ahogy Pál tanít bennünket. Előre kell mennünk, és mikor kell ezt tegyük? Ahogy utaltam rá két hete is a csíkiben, nappal. Amikor átlátható, amikor az becsületes. Nappal, mert azt mondja az ige, hogy a világosság gyermekei vagyunk. Az úton, tehát az életben fontos dolgokat, hogyha tehetjük, reggeltől estig. És egy fiú, hosszúnak hívják, kipróbált az éjszakai kaminót, éjszaka haladni, éjszaka tenni meg egy távot, elmesélte nekem, és ezt kifejezetten nem javasolta nekem, mert nem jó. Azt mondja, hogy felborítja a bioritmust, és sötétben könnyebben eltévedhet, és kevesebbet tud haladni, ugye? Nem látszik a tájnak a szépsége, és arra sem számíthat, hogy utitársak jönnek hajnali 3-kor mondjuk szemben. Érdemes tehát tanulni és figyelni másokra, és saját magunkra, és a hibáinkra. Az úton, ahogy jártam, és hogy te is jársz, az a bölcs, hogyha más utitársaktól próbálunk meg tanulni, és tippeket elkapni. Például ilyenek, hogy ezt nem tudtam, hogy mondjuk a két zokni az jobb, mint az egy, mert segít abban, hogy ne csúszkáljon el a lábam, és akkor kevesebb az esélye annak, hogy vízfolyag alakuljon ki. Egy másik dolog, hogy ha óránként megállok és levettem a cipőt, akkor megszárad a nedves láb, és akkor, mert a nedvesség az kedvez a sérülésnek, a vízfolyagnak. Egy harmadik dolog, az út mellett, ha figyelmesen haladsz, akkor láthatsz olyan növényeket, ilyen speciális levelű növény, ha leszeded a levelét, és beteszed az oknid alá a cipőben, az olyan anyagot fejt ki a járás közben, amely meggátolja a vízfolyagot. Csak egy pár ilyen tipp, és nem akarom túl személyesre venni, ez most nem a Camino-ról szól, vagy rólam, hanem azt mutatná be, mint egy alapelv, hogy ahogy járod az életet, és találsz utitársakat, mert mondjuk ugyanabban az oviba jár a te gyereked, meg a másik a nőnek vagy férfinak a gyereke, és akkor beszélgettek, és akkor ellesel tőle olyan fogásokat a gyereknevelésbe, vagy bármi egyéb dologba, ami neked fontos, és ami segíthet. És ugyanígy nekem fontos volt, hogy jól tudjak haladni, és így ellestem ilyen apró dolgokat. Miért mennénk éjszaka, testvéreim, ha mehetünk nappal? Miért haladnánk továbbra is a sötétségben, hogyha Isten újjászült minket és a világosság gyermekeivé tett? Azt mondja János 11.9-ben Jézus, hogy nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. Jézus arról tanít minket, hogy nappal legyünk aktívak. És ezt átvitt értelembe is vehetjük, mit jelent számodra a nappal. Mondjuk talán azt, hogy nem a rejtett dolgokat részesítem előnybe, hanem engedem, hogy átlátható legyek, és becsületes mondjuk. Az útnak van tehát ritmusa, mint a Jézussal járásnak is. Olykor közösségben történik ez meg, mint most is itt, ahogy együtt vagyunk, olykor egyedül. Van, hogy csoportosan tesszük meg az út egy-egy állomását, van, hogy magányosan. A végletek persze veszélyesek, kell az egyensúly. Ha látsz olyan útitársat az úton, aki inkább csak az egyikben, vagy csak a másikban van benne, akkor az egy ilyen piros villogójelző tábla. Ha valaki csak egyedül, vagy csak közösségben szeret utazni, az egy ilyen kis jelző tábla, ami így felvillan, és azt mondja, hogy nem biztos, hogy oké a helyzet. Az úton voltak eszközeim, felszerelésem. Voltam például iránytű, GPS, de lelki értelemben ilyen a Biblia a kezünkben. A szívemben, a fejemben naponta ott voltak igeversek. És ez az egyik legnagyobb érték, amit haza tudtam hozni, ezek a kis borítékokban elhelyezett igeversek és üzenetek, amelyeket ismételgettem. Azt mondja az Isten igéje, hogy ismételgesd magadban az Úr törvényét éjjel és nappal, és add tovább az utódaidnak, a te családodnak. Legyen hatással rád, és engedd, hogy belőled kiáramoljon a környezetedben az Isten igéje. Tehát a bibliai mondatok, amelyekkel jártam az utat, azok nem csak a kezemben voltak, ott kezdődtek, de utána a szívembe is, és a fejembe is kerültek. Aztán milyen felszerelésed lehet még az úton? A rajtad levő cipő és ruházat mellett ott van a hátizsák. És a hátizsák az egy érdekes dolog, mert én azt hittem, hogy majd a vállamon fogom hordozni, de rájöttem, hogy egy jó túra hátizsák az nagyobb súllyal nehezedik a derekamra az öv miatt, mint a hátamra. Olykor még két ujjal be is tudtam nyúlni, vagy más emberek, akiknek mutattam, be tudtak nyúlni a két vállam alá. Szinte csak azért volt a válpánt, hogy ne essen le a hátizsák. De valójában az öv tartotta meg a terhemet, az öv tartotta meg egy hónapig az én lakásomat. Amikor mások ránéztek és látták, hogy biztos van benne sátor, meg egy kis szörf is volt rajta, mert találtam az úton, ez Istennek az egyik humora, meg ajándéka volt. Sokan így ránéztek, és azt mondták, hogy ugye ez a házad most egy hónapig, és bólogattam. És szinte a test részemmé vált, hozzám nőtt. És mindebben, tehát, hogy említettem, nagyon sokat segített egy jó öv, mely összekapcsolt, és szinte egy testét tett arra az időszakra, a táskámmal, a hátizsákommal. És tényleg minden benne volt, ami kellett. És eszembe jutott ekkor az Efézus 6:10, a lélek fegyverzete, ahol azt mondja az ige, hogy a különböző ruha tárgyai az embernek, és leír egy katonát, azok nagyon fontosak. És akkor beszél az övről is. Ki is keresem, mert nagyon fontosnak tartom ezt az igét. Efézus 6, 10-től, a 14-ben van a kulcsvers. Álljatok meg tehát, körülövezve derekatokat igazsággal, és aztán sorolja a többit. Egy jó öv olyan, mint az igazságnak az öve. És olvassuk el majd a többit is, meg sokszor hallottuk már a többit. Egyébként nagyon érdekes, hogy a legtöbb lelki fegyverzet egy kivételével védelmi, vagy segíti az embernek a felszerelését, és egy van, ami támadó lélek kardja. Így a vége fele az út nyerességei. Szeretnék még erről is beszélni. Igen sok az úton járásnak a nyeressége. Megedsz, barátokat, segítőtársokat ad, ismeretet ad Istenről, magadról, másokról. És nem utolsó sorban célhoz visz. Ugye, tehát hogyha olyan úton járok, ami nem visz célhoz, az nem egy jó út. Az út tanulságai előtt néhány úton levő kísértés, mely főleg a test vonatkozásából fakad. Most mondok három konkrét példát. Kísértés az, amikor a zarándok szálláson este, ugye nincs fiú-lány szoba, tehát ilyen koedukált szálláson beszélgetnek fiú-lány zarándokok, előkerül egy pár üveg vörösbor, aztán előkerülnek a marihuánás cigaretták, és a hangulat ez fokozódik, egyre jobbá válik. Tehát ez egy ilyen veszélyhelyzet, alaphelyzet. Azt kell mondjuk keresztényként. Mert most nem ilyen szemüvegből nézve, pedig egy tök jó bulis helyzet. Szeretjük az ilyeneket, de Isten szemüvegén keresztül pedig egy veszélyzóna. És hogy tudja ezt az ő gyermeke, akkor figyel ezekre, hogy ne tévedjen ilyen helyzetbe. Vagy hogyha helyzet van, akkor legjobb az elfutni. A Bibliában is vannak ilyen példák, amikor egyszerűen csak elfutott az illető. És ez nem jelentett gyávasságot. Következő kísértés az, amikor reggel a hidegben, vagy ködben, a céltól nem messze haladsz egy utcán, és megáll melletted egy taxis, mellét parkol, és felajánlja, hogy tud egy kényelmesebb megoldást az érkezésre. Tehát ezek így megtörténtek velem. Azt nem mondta, hogy mennyibe fog ez kerülni, hogyha elvállalom. Nem vállaltam el. Aztán harmadik kísértés, amikor a zarándok szálláson étel, ital vagy bármi tárgy jól jönne. De egy probléma van, hogy nem a tied. Sok ilyen van az életben. Ezek ilyen válaszutak. Válaszhelyzetek az úton, ahogy haladsz. És talán ezek a példák is segíthetnek neked és nekem gondolni egy-egy kétes vagy sikanlós élethelyzetedre, amiben benne voltál mostanában, vagy benne lehetsz, és melyeknél talán Isten így kiteszi a stop táblát, és azt kommunikálná feléd és felém, hogy ne menj arra, mert vékony lesz a jég, amire rátévedsz. Az útnak a tanulságai így vége felé. Ne félj rálépni az útra. Sok minden közben fog világossá válni, vagy közben fogsz megtanulni. Nem baj, itt a másik tanulság, nem baj, ha még nem érzed magad felkészültnek teljesen, vagy egyáltalán. Egy harmadik tanulság, ha nem csak átrohansz az úton, vagyis az életen, sok értéket fedezhetsz föl. Ilyen volt például az erdőben a fekete szedernek az esete. Én egyedül haladtam, előttem ment egy csoport, és hangosan felhívták a figyelmemet így lelkendezve, hogy itt ez a finom gyümölcs. És mivel haladtak egy tempóban, az egyénnek nem volt lehetősége megállni és ott szedrezni. Nekem viszont igen, ott hagytak mindent, úgyhogy volt bőven gyümölcs, amit ehettem. Néha, vagy gyakran, én ezt mondom, én ilyen vagyok, jó egyedül menni. És zárójel, nekem a magány az nem egy negatív szó, és a csönd sem. Így vagyok megalkotva. Máskor viszont jó a csapat, és jó a közösség. Egy újabb tanulság, az egyik hegy csúcsáról a másik hegy csúcsra sokszor völgyön keresztül vezet az út. És az a helyzet, hogy nem látszik az út sokszor az egyik hegyről a másikig, és az kell ilyenkor, hogy lemegyek a sűrűbe. Felülről, térképről nézve minden sima. Ott nem látszanak nagyon a domborzati viszonyok. És ilyen az élet is, hogy a valóságban bonyolult és árnyalt. Amikor átnézel az egyik csúcsról a másikra, akkor hinned kell, hogy lesz út, még hogyha nem is látszik a fa rengeteg alatt. És hinned kell, hogy lesz ösvény, amely felvezet a következő csúcsra. Egy másik tanulság, amikor lejtő van, akkor élvezd. De tudd, hogy meg lesz ennek a böjtje még, meg lehet. És viszont, hogyha fölfele mész, tudd, hogy kell, hogy jöjjön majd csúcs, és kell, hogy jöjjön lejtő. Az idősebbek, a nagyobb élettapasztalattal bíró keresztény testvéreim sokszor mondták már nekem, vagy hallottam előadásban, hogyha azt érzed, hogy nehéz, vagy ha azt érzed, hogy feladod, mert nincs tovább, akkor elmondják, hogy dehogy is, lesz tovább. Lesz újrakezdés, felüdülés, kilábalás. Az öregek jól tudják ezt, mert már sokat jártak az úton. Átéltek egy pár időszakot, átéltek egy pár évszakot. Maradjunk a jó úton. Volt, hogy rövidíteni akartam, és abból baj lett. Azt mondja a példabeszédek 14-12, hogy van út, amely egyenesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. Eljött az utolsó nap az érkezésem előtt, és különlegesen nyugodt és meghitt estén volt, és alkotómmal, a mennyei atyával töltöttem. Hosszú út állt már mögöttem, és te is érezheted így egy-egy nagyobb állomás vége fele közeledve, amikor már majdnem megérkeznél. Az úton nem tudod pontosan, hogy mi vár majd rád, de figyeled a jelzéseket, és haladsz, és én is most figyelem a jelzéseket, hogy túl hosszú vagyok, úgyhogy lekerekítem, és hamar be is fejezem. Fontos figyelni a jelzésekre és az útitársakra. És azzal zárnám, hogy az egy kulcs szó, hogy közben, meg azzal, hogy amíg. Egyszer Jézus meggyógyított egy pár leprást, és azt mondta, hogy menjetek el a tóhoz, és mi közben odaértek, megtisztultak, így mondja a Lukács 17:14. Tehát bízz az útban, hogy elvisz a célig, és ne térj le róla. Hiszen nincs más választásunk. Egyetlen út van, Jézus Krisztus. Ez a mi sorsunk, ez a mi életünk. Nincs más. Az út maga Jézus. Azt kívánom, hogy legyél és legyünk alapos utazók, maradjunk meg benne végig, és örömben és megelégedésben lesz részünk amikor megérkezünk majd, és ő mondja azt, hogy örömmel vártalak, kedves utazó, kedves vándor, most már haza értél. Úgyhogy haladjunk vele az úton napról napra, így legyen, ezért szeretnék imádkozni, és közben gyere nyugodtan, Balázs, és átadom majd a szót. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az út, szeretnénk veled járni életünk minden napján. Segíts ebben, kérlek. Amen.